A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntető készenlét séma kapcsán az érzelmi intelligencia fejlesztéséről beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Régóta beszélsz ezeken az alkalmakon a sémákról, és most elértünk az utolsóhoz, a büntető készenlét sémához. Az ezzel a belső mintázattal élőket az igazság vezeti, minden bűnt, hibát, bármilyen apró is megtorolnak, büntetnek, irgalmat, méltányosságot nem ismernek. A séma tárgyalása során az érzelmi intelligencia kiműveléséről kezdtél el beszélni, és a sok ponton keresztül eljutottál addig, hogy hogyan lehetne eredményesebb az egyház, miért nem tudja megszólítani a 21. század emberét. Hogy jutottál el eddig a gondolatig, és miért?
Onnan indultunk el, hogy a büntető készenlét sémánál, ahogyan te mondtad, nagyon nagy hangsúly kerül az igazságra, hogy kivel, mikor, mi történt, és hogyan, és ki mit tett. Ez azonban az igazságnak tulajdonképpen csak az egyik fele, mert beszélhetünk egymást kölcsönösen kiegészítő szükségletekről, értékekről, igazságokról, és ezért az igazságot kiegészíti a részvét, az együttérzés, az irgalom, a megbocsájtás, a szolidaritás. Arról beszéltünk tehát heteken keresztül, hogyha ezt a kettőt egyben látjuk, párban látjuk, akkor sokkal teljesebbé válik az, ahogyan gondolkodunk az igazságról, mert akkor azt mondjuk, hogy az igazságnak része az, hogy meg tudok bocsájtani, hogy irgalmas tudok lenni, hogy részvéttel tudok lenni, az része az igazságnak, és a megbocsátásnak, az irgalomnak, és a szolidaritásnak pedig legyen része az igazság. Hát ne azon az áron legyek nagyvonalú, vagy megbocsájtó, hogy tagadjam, hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt. Tehát kiegészítő igazságokról beszéltünk, igazság és megbocsájtás vagy irgalom. Így jutottunk el oda, hogy hogyan tudnánk fejleszteni azt a részünket, amiben képesek vagyunk megértőnek lenni, együttérzőnek lenni, megbocsájtónak lenni és irgalmasnak, úgy, hogy az igazságról nem felejtkezünk el, így elérkeztünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. Majd pedig az érzelmi intelligencia fejlesztésének vettük sorra a lépéseit, elsősorban John Gottman nyomán. Tulajdonképpen alapvetően használtuk a szülő-gyermek kapcsolat helyzetét, amiben a gyerekek számára óriási jelentősége van, hogy a szüleik az érzelmi intelligenciájukat tudják-e fejleszteni, mégpedig azért, mert az érzelmi és társas intelligencia fejlettsége nagyon világos összefüggést mutat az eredményességgel, az életben való beválással. És ezért, amikor az érzelmi intelligencia fejlesztésének folyamatát elkezdjük, ott elsősorban az érzésekről van szó, hogy szabad érezni, hogy megértő vagyok az érzésekkel, hogy engedélyezem az érzéseket, hogy hitelesítem az érzéseket, de a folyamat vége felé már azon töprengek, hogyan tudok szabadon válaszolni azokra a helyzetekre és a saját érzéseimre, amelyek bizonyos helyzetekben keltődtek, mégpedig hogy tudok úgy szabadon cselekedni, hogy az eredményes legyen. És így jutottunk el oda, hogy nosza akkor beszéljünk arról, hogy az érzelmi intelligenciának nagyon része az eredményes cselekvés, amely azonban már számításba vette az érzéseket, az érzelmeket, az indulatokat, késztetéseket és a vágyakat, és ezzel együtt tud nagyon eredményes lenni, miközben szabadon cselekszik, tehát erkölcsileg is megfelelő módokat tud választani a cselekvésre, és így jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen nézzük meg azt a területet, ami számunkra fontos, az egyház területét, és hogy milyen nagy jelentősége lenne annak, hogy az érzelmi intelligenciát figyelembe véve legyünk képesek eredményesen cselekedni. Így is mondhatnám, eredményesen evangelizálni.
Eredményesen evangelizálni, ez azt is jelenti, hogy most nem mindig sikerül a 20. 21. század emberét megszólítani. De ez vajon miért történik? Másként gondolkozik a mostban élő ember, mint a korábbi korok embere?
Igazságpárokról kezdtünk el beszélgetni, vagyis nem egyszerűen csak kijelöltünk és megneveztünk bizonyos fontos értékeket, vagy szükségleteket, vagy irányokat, vagy célokat, hanem megpróbáltam a logikánkat követni, és azt mondani, hogy tulajdonképpen így is lehet, meg úgy is lehet. Ide is helyezhetem a hangsúlyt, és oda is helyezhetem a hangsúlyt. Ez is eredményes lehet, és az is jó lehet. De hogy a 21. század elején a mi kultúránkban hogy fest, hogy tűnik, vagy a kutatási eredmények, vagy a statisztikák mit mutatnak, hogy hova volna érdemes helyeznünk a hangsúlyokat az eredményesség szempontjából, úgyhogy esetleg a kiegészítő igazság párját, amennyiben erről van szó, azt egyáltalán nem tagadjuk, tehát nem mondjuk, hogy az nem volna igaz, vagy hamis volna, vagy ne lenne értékes. De mégiscsak fontos számunkra az eredményesség. Ezért bizonyos irányokban indulunk, és ezt a képet használtam, amit egyébként egy zseniális pszichodramatistától, pszichoterapeutától hallottam, aki azt mondta, nagyon sokan vannak olyanok a segítő foglalkozásukban, hogy beszélgetnek valakivel vagy valakikkel, és mindenképpen szeretnének ott eredményt elérni, gyógyulást hozni, és úgy képzelhetjük ezt el, hogy szeretnének a másik személyiségének a világába belépni, hogy ott valami jó tudjon történni, de sajnos a technikájuk nem éppen a legjobb, mert hogy át akarnak törni a falon. Ahelyett, hogy körbejárnák azt a házat, körbe-körbe, és addig mennének, mi meg nem találnák az ajtót. Tehát amikor az eredményességről beszélünk, ebben a képben tudnám megragadni, hogy keressük a ma embere életének az ajtaját, ahol be tudunk kopogtatni, és akkor beengednek, akkor be tudunk lépni. Ahelyett, hogy a falon dörömbölnénk, vagy azon próbálnánk áttörni.
16 pontot, 16 okot fogalmaztál meg, ahol léphetne, változtathatna az egyház, hogy eredményesebb legyen. Előző műsorunkban ezek közül már többről is szó volt. Most folytassuk azzal, amit úgy fogalmaztál meg, hogy az egyház leginkább vallásosnak látja az embereket, míg az emberek inkább spirituálisnak saját magukat. Kezdjük a definíciókkal, talán a vallásos és a spirituális között miként lehetne a különbséget megfogalmazni.
Megint nagyon fontos, hogy azt mondjuk, hogy természetesen az ember vallásos lény, és természetesen az ember spirituális lény. Tehát mind a két kijelentés igaz, és mind a két kijelentés mögötti tartalom nagyon értékes és fontos lehet bárkinek, de az eredményesség szempontjából mégiscsak, ha a vallásosságunkat helyezzük a középpontba, akkor tulajdonképpen az emberről, mint társas lényről beszélünk, mert hiszen a vallásosságunk mit jelent? Közös hagyományt, közös szokásokat, közös rítust, közös liturgiát, közös hitvallást, mindent, ami közös. Amikor azonban az emberről, mint spirituális lényről beszélünk, akkor sokkal inkább az embert a maga egyediségében, individualitásában ragadunk meg, ezért a spiritualitásnak a súlypontjai nem közösségiek, hanem sokkal inkább egyéniek és egyetemesek. Ezért a ma embere, miután önmagát sokkal inkább individumként látja, mint sem társas lényként, sokkal kidolgozottabb a személyiség, az érdeklődése, a motivációja maga felé nézve, mint egy individumra tekintve, Ezért volna érdemes tiszteletben tartani azt, hogy a ma embere mire fogékony, mire nyitott, mi az, amit értéknek él meg a maga természetességében, megkérdőjelezhetetlenül, és ebből az irányból indulva juthatnánk el oda, akár most egy nagyon egyszerű mondattal hagyjék, hogy hát ha te tényleg az önmegvalósításodban ki akarod magad bontakoztatni, akkor szükséged lesz másokra. Olyanokra, akik személyként tekintenek téged, személyként néznek vissza rád, nem eszközként használnak a boldogságuk vagy a karrierjük szempontjából. De akkor ennek mi lesz a föltétele, hogy te is személyként nézzél másokra? Hogy te is becsülj nagyra másokat, hogy fejezd ki a tiszteletedet mások felé. Akkor az önmegvalósításhoz szükséges lesz az, hogy képes legyél jól együttműködni. Itt nagyon fontos, hogy az autonómia és az individualitás nem ugyanaz. Nagyon sokan, akik magukat autonómnak élik meg, valójában inkább individuálisak. Vagyis el tudunk indulni az ajtóból, belépve az ajtón keresztül egy világba, és onnan aztán majd belülről szépen kitudjuk nyitni az ablakot, és egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy jé, tulajdonképpen a vallásos magatartásban is milyen értékes dolgok vannak. Jé, hogy azt tudom nem csak úgy nézni, mint a személyiségemet valamilyen korlátozó tényezőt. Jé, hiszen a vallás hogyan tud bennünket összekötni. Jé, hogy az milyen izgalmasan és értékesen hordoz egy hagyományt. Jé, hogy ezek a gyökerek az én életemben is megtalálhatók, amikkel kapaszkodom ebben a valóságban. Ma az a tapasztalat, hogy sokkal inkább innen lehet elindulni, nem pedig onnan például, hogy rögtön az első mondattal azt mondjuk, hogy miért nem veszitek már észre, hogy társas lények is vagytok, miért nem döbbentek már rá, hogy önzők vagytok például. Tehát, hogy valakire rárecsenek, hogy önző vagy, de nem hinném, hogy a motivációját olyan nagyon fölkeltettem volna.
Tehát ez azt jelenti, hogy az ember elsősorban spirituális lény, és utána vallásos?
A szakirodalom azt mondja, hogy az ember már az előtt spirituális lény, mi előtt tulajdonképpen vallásos magatartás formákat egyáltalán megélne, kifejezne és megvalósítana. De tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy kicsit a tyúk és a tojás története ez, hogy nem lehet eldönteni, hogy most melyik van előbb és melyik van később, mert hiszen például egy pici baba már eleve egy családba születik, hát van neki apukája, anyukája, akik pedig tartozhatnak valamilyen valláshoz és felekezethez, azt pedig nyilvánvalóan döntően meghatározza majd azt, ahogyan kapcsolódnak a saját gyermekükhöz. Szóval szerintem nem is kell ezt eldönteni. Inkább csak azt mondva, hogy ez a kettő nagyon izgalmasan szépen átjárja egymást.
Miként lehet eredményesebb az egyház? A következő pontja, Isten, az egyház, a pap ezt várja tőled. Nagyon sokszor így kommunikál az egyház. Ezzel szemben mit kellene mondania, hogy meg tudja szólítani az embert, a hívőt?
Hadd hozzak egy párhuzamot. Amikor egy társkapcsolatban az egyik vagy a másik fél, akár kölcsönösen, az elvárásaikkal fordul a másik felé, és belépőként is valami ilyesmit mond, hogy ezt elvárom tőled, ez lehetetlen, hogy így csinál, ne is haragudj, ez nem normális, ez nem természetes. Hát megint csak elmegy az összes életörömöm vagy életkedvem. Hogy éppenséggel, mikor nagyon sok elvárással találkozom, akkor alig-alig fedezem föl, hogy az intimitás, vagy a meghittség, vagy az egymásra való hangolódás, vagy a bizalmi légkör, vagy az egymás kölcsönös elfogadottsága, vagy a föltétel nélküli szeretetnek hol maradt egy kis tér, vagy egy kis kifejezésmód. Tehát, ahogyan a társkapcsolatban is természetes, hogy az összetartozásunknak vannak föltételei. Úgy is lehetne mondani, hogy a föltétel nélküli szeretetnek elég sok föltétele van. Kétség kívül ez így van. De hogyha az eredményesség szempontjából nézzük ezt a helyzetet, akkor mondjuk melyik magatartás eredményesebb? Az, amikor a férfi odáll a nő elé, és mond 8 elvárást, aminek meg kell felelni, és majd utána nézheti, hogy a férfi hajlandó-e szeretni a nőt, de amíg annak a 8 elvárásnak nem felel meg, addig nincs itt kapcsolat. Hát vagy pedig kifejezi azt, hogy nagyon fontos vagy nekem, nagyon szeretlek téged, és én mindezt tudom neked adni. Hogy abban a vágyban égek, és abban a szenvedélyben, hogy szeretném, ha ez kölcsönös lenne.
A hívek szerintem nagyon kíváncsiak arra, hogy vajon mit mond számukra, mit mond nekik a pap, de vajon ezen érdemes gondolkozni papként, vagy inkább az a fontos, hogy mit tehetnek a hívekért?
Valóban, megint csak az eredményesség szempontjából, mert persze, hogy fontos, hogy mit mondunk, és az is fontos, hogy mit teszünk, de ma fontosabb, hogy mit teszünk. Azért fontosabb, mert ma tele van beszéddel a világ. A világhálón a végtelenségét tapasztaljuk annak, hogy mindenki kifejezi magát, és mondja magáét. Persze ez nagyon értékes is lehet, kétség kívül. Tehát ma az, hogy valaki mond valamit, ez hát nem egyszer már valamiféle közönösségünkkel találkozik. Tulajdonképpen a kutatásokból az derül ki, hogy az inger küszöbünk is egyre följebb ment. Ez azt jelenti, hogy például a frontális reklámok, vedd ezt és ezt a terméket, ez a legjobb. Ki is kapcsolunk, érzéketlenné válunk. Ez alatt azt értem, hogy már az agyunk is másképpen működik, mint 30-40 évvel ezelőtt. Már nem felcsillan a szemünk, mikor azt halljuk, hogy ez a legjobb, vagy ez a legértékesebb, vagy ez fogja neked legjobban megérni, hanem már legyintünk, és tulajdonképpen érdektelenül hallgatjuk ezt a döbbenetes mennyiségű beszédfolyamot. Ezért, ami sokkal inkább az érdeklődésünket fölkelti, az az előző ponthoz kapcsolódóan az, hogy valamit tudok neked adni, és a másik, hogy cselekszem érted. És a cselekvés révén a szavakat megelőzően élmények és tapasztalatok azok, amik elérnek bennünket, és ezek egy olyan lehetőséget, egy olyan teret, összefüggést teremtenek meg, amiben a szavaink aztán elnyerik a valódi értelmüket.
Kettő együtt meggyőző akkor. A szavak és a cselekvés.
Természetesen előbb-utóbb eljön a beszéd ideje. Na, nagyon is fontos, ha másért nem azért, mert meg fognak bennünket kérdezni, hogy tulajdonképpen ezt miért csinálod? Ezt miért kapom tőled? Miért vagy hozzám ilyen rendes? Vagy miért vagy hozzám ilyen türelmes? Vagy hogy volt neked lelki erőt megbocsájtani nekem? Tehát kétség kívül előbb-utóbb éppen a tetteink révén, és ezt megint csak nagyon szépnek tartom, hogy nem mi kezdünk el magyarázni, és mondani, és beszélni, és azt kérjük, hogy te hallgass meg, hanem én cselekszem, érted? Ez a másikban változást hoz létre, elindul benne egy természetes érdeklődés, és én az ő természetes érdeklődésére fogok válaszolni. Sokkal eredményesebb út, mint ahogy fordítva szoktuk csinálni.
Eljön a beszéd ideje, de talán sokszor azt tapasztalhatjuk, minthogyha az egyház egy belső körnek, egy viszonylag szűk magnak szólna, csak az eredményesség szempontjából mi lenne célra vezető?
Tulajdonképpen az egyházi nyelvhasználat és kultúra egészen-egészen nagy különbségeket mutat ma már az átlag nyelvhasználat és kultúrával összefüggésben. Tehát 50-100-150 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy szavakat, hogy hagyományokat, hogy a liturgiát, hogy a ritusokat, hogy az egyház tanítását tulajdonképpen mindenki ismerte, mindenki tudta, többé-kevésbé értette, legfőjebb benne volt, vagy kevésbé volt benne, meggyőződéssel vallotta, vagy csak szokás és hagyomány alapján kapcsolódott hozzá, ez volt a különbség. Ma azonban egy teljesen más világban vagyunk, a legalapvetőbb ismeretek, sőt szavak és a szavaknak a tartalma is a többségnél már hiányzik. Ezért hiába éljük mi a mi megszentelt belső életünket az eredményesség szempontjából akármilyen csodásan, hogyha mi azzal a stratégiával állunk elő, hogy tanuld meg a nyelvem, tanuld meg a szokásaim, tanuld meg azt, ami számomra érték, vagyis már is egy csomó elvárással, követelménnyel fordulok egy másik ember felé. Tulajdonképpen a mi dolgunk volna az, hiszen mi kaptuk a missziós küldetést, hogy lefordítsuk magunkat azokra a nyelvekre és kultúrákra, amelyekben szeretnénk valamilyen eredményt elérni éppen a küldetésünk okán. Tehát nagyon nagy jelentősége lenne annak, hogy fölismerjük, hogy másképpen kellene beszélnünk kifelé, mint befelé. Más szavakat használva, máshova helyezni a hangsúlyt, más stílusban beszélni, más történeteket és más példákat mondva, mert ami meggyőző erővel bír egy 40 éve templomba járó ember számára, aki ismeri a teológiai alap dolgokat, az nem, hogy nem bír meggyőző erővel kifelé, hanem érthetetlen is, és értelmezhetetlen, és sokkal inkább félreértésekre és félreértelmezésre ad okot. Tehát arra lenne szükség, hogy mi tudjunk kifelé is beszélni. Nem arról van szó, hogy ne beszéljünk befelé, hogy engedjük el a hagyományunkat vagy kultúránkat, hanem tanuljunk meg egy másik nyelvet, a ma emberének a nyelvét.
Miként legyen eredményesebb a katolikus egyház? A következő pontra már tulajdonképpen rá is tértél, hiszen a hagyományról és a gyökerekről is szóltál, hogy ezt sem elfelejtve, de igenis a jövőbe tekintve kell beszélni és cselekedni az egyháznak. Ezt miként tudná megvalósítani?
Igen, kétségkívül nagyon szabdal bennünket a haladó és konzervatív, vagy hagyományőrző, meg hagyományteremtő konfliktus együttes. Tulajdonképpen fárasztó is ez már, hogy miért nem tudjuk egymást kölcsönösen annyira tisztelni, hogy meglássuk, hogy egymást kölcsönösen kiegészítő értékekről van szó. És ugyanide tartozik ez is, hogy van, aki a múltra helyezi a hangsúlyt, és van, aki a jövőre helyezi a hangsúlyt. És valahogy az egyház a története okán is szereti a múltra helyezni a hangsúlyt. Egy népművésznek a gondolatai járnak mindig az eszemben ilyenkor, mikor elkezdünk arról beszélni, hogy a múlt és a gyökereink és hagyományőrzés, hogy őrizzük a hagyományt, és ápoljuk a hagyományt, és ő azt mondta erre népművészként a saját világában, hogy a népművészetet nem őrizni kell azért, mert a rabot őrzik, és nem ápolni kell, mert a beteget ápolják, hanem nem őrzés és nem ápolás akkor, hogyha képesek vagyunk a súlypontot a jövőre és a jelenbe helyezni. És megmutatni ezt, hogy hogyan szolgálja az emberiség jövőjét, hiszen a föntartható fejlődés milyen kulcsszava a ma világának. De akkor tulajdonképpen mit jelentene számunkra a föntartható fejlődés kultúrája? Hogy az egyház föntartható fejlődése tulajdonképpen hogyan volna kivitelezhető? Erről volna érdemes sokkal többet beszélni. Nem a múlt elárulásáról van szó, lekicsinyléséről, lebeszéléséről, mert hiszen hát egy fának is kell, hogy legyen gyökere, de mégse a gyökeret látom állandóan, nem a gyökérről beszélünk állandóan, hanem van ott egy gyönyörű szár, vannak levelek, és vannak virágok, és vannak gyümölcsök. Tulajdonképpen így is megfogalmazhatnám, hogy megragadhatnám ezt a dilemmát, hogy amikor túlságosan is a gyökerekről beszélünk, akkor mi az, amiről elvisszük a fényt? A virágokról, meg a gyümölcsökről. Nem arra kaptunk küldetést, hogy a gyökereinket hangsúlyozzuk, hanem arra, hogy gyümölcsöt hozzunk. És ezért azon volna érdemes munkálkodnunk, hogyan tudunk gyümölcsöt hozni, ez hogyan lehetne ízletes és finom, és gusztusos. Nem pedig azon, hogy állandóan unos, untalan a gyökereinkre hivatkozunk.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhattak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.